Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollát György. A mai amatőr óra a 18. Lassan nagykorúak leszünk, de profik akkor sem. Ma az alkotmánybíráskodással foglalkozunk. Jó startvonal ehhez az alkotmánybírósági törvény preambuluma. Melyek benne a fundamentális államcélok, amelyek az alkotmánybíróság életre hívását is előidézték. Nézzük csak. A jogállam kiépítése, az alkotmányos rend és az alkotmányban biztosított alapjogok védelme, a hatalmi ágok elválasztása és kölcsönös egyensúlyának megteremtése, és az alkotmányvédelem legfelsőbb szerve, ezt kell létrehozni, ez az alkotmánybíróság. Sorról sorra ezt ma elemezni fogjuk. Ezek érdekében született meg az 1989. évi 32. törvény, és jött vele az alkotmánybíróság. Egy kis jogtörténet, előtte is volt egy pseudotestület, alkotmányjogi tanács néven, szétnéztek a világban, aztán összejöttek, hogy ne legyenek szamaszéjjel, óvták a tagjaikat a túlzott jogászkodástól, tényleg így volt. Valóságos közjogi szerepe, hatásköre ennek a társaságnak azonban nem volt. A rendszerváltozás ezen a téren is nyitást, fordulatot hozott. Egy 2006-ban kiadott összehasonlító alkotmányi egyetemi és szakkönyv, és abban Legény Krisztián doktor alapvetésként ezt írta, 211. oldalról idézek. Korunk alkotmányának főrendeltetése a politikai intézmények oly módon történő megszervezése, amelynek segítségével az önkénnyel és a hatalommal való visszaéléssel szemben hathatósan fel lehet lépni. Mindez a hatékony állami működés és az emberi jogok érvényesülése közötti egyensúly megteremtését igényli. Ennek megvalósításában az alkotmánybíráskodó szerveknek kulcsfontosságú szerepük van. Axióma volt ez a mondat 20 évvel ezelőtt, itthon is. Mondtuk, valljuk ma is, hogy nem hibája, hanem létének jó oka. Alapvető rendeltetés az alkotmánybíróságnak az, hogy független, politikailag semleges közhatalmi tényezőként jogot vizsgál, azt bírálja el, és ezzel ellensúlyoz. Ha kell, még törvényt is megsemmisített. Enélkül az alkotmánybíróság nem az, ami. Ám 2010-ben a parlamenti pártpolitikai gyakorlatban törés következett be. Felrótták, hogy az alkotmánybíróság oltalmaz az alkotmányt, a technikai szabályhalmazt mondták, azt a rongyos régit mondták a nótában, megnyírbálták az alkotmánybíróság hatáskörét, felülírták elveit tüneti alkotmánymódosítás sokkal. Mondom sokkal, azaz 9-10-el eddig. Az sem tűnik kizártnak ma, hogy az új alkotmány lefokozza, a kúriába beaplikálja, erőtlen közhivatallá minősíti az alkotmánybíróságot. Hiba volna, nem áll ennek a zászló, de nem is teljesen kizárt. Átmenetleg most egyfajta fegyverszünet, vihar előtti csend van. Nem tart sokáig. Fajsúlyos jogi kihívások állnak az alkotmánybíróság előtt. Ezek. Hatásköri kérdések, hogy mihez van joga az AB-nek, azután a 98%-os és más adóztatás, a magánnyugdíj két elvonási tünete, ugye itt két törvény van, avagy a média mizéria. Megértéssel fogadhatjuk, hogy pillanatnyilag az alkotmánybíróság nem műsoros fellépésre, hanem döntés előkészítésre összpontosít. Az alkotmánybíróság reprezentását hívtam, de nem köszönhetem a stúdióba éppen ezért, ezt mi tudomásul veszük megértéssel. Aki viszont ezekre a dilemmákra válaszol, dr. Papinre kollega, az ELTE közjogász adjunktusa, szervusz tanár úr, köszöntelek a stúdióba a hallgató nevében is. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
Rövidesen visszatérünk az adás bevezető gondolataihoz, ám előbb, még a szünet előtt következik a vendég szokásos bemutatása. Pap Imre kollégáról keveset árul a tanári adatlap, 1994-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n,
Ugyanott, tehát az ELTE-n 99 óta fiatal oktató az alkotmányi tanszéken, ez időtájt adjunktusként dolgozik. Államvizsgálati bizottsági elnökként tanúsíthatom, hogy nem lágy szívű, hanem igen dinamikus, igényes, karakán kérdező akkor, amikor a delikvens elkalandoznék. Nem hezitál, tanár úr, ha elégtelen kell beírni, volt erre is példa közösen. Publikációiban a parlamenti gyakorlatot elemzi, a jogalkotás kérdéseit vizsgálja, kiemelten foglalkozik az interpelláció és a kérdés műfajával. Ma viszont én kérdezem őt, vagyis a hóért akasztjuk. Mondd, Imre, egyelőre slágvortokban, milyennek látod az alkotmánybíráskodás jelenét itthon és a világban? Ugye mindjárt különbséget teszünk az alkotmánybíráskodás mint funkció, és az alkotmánybíróság mint szervezet között. Tehát, mi a nagy totálkép szerinted?
Köszönöm szépen, jó nehéz ez a kérdés. Az Alkotmánybíróság honlapjára, ha ránézünk, akkor van ott egy segélykiáltás. Az a segélykiáltás, ami nagyon-nagyon egyértelmű. Az Alkotmánybíróság, mint testület álláspontja, ugyanis az, hogy az Alkotmánybíróság utólagos felülvizsgálati jogkörének változatlan fenntartása a magyar alkotmányos rend lényegi biztosítéka. Ez tehát egy kulcsmondat, és ez mutatja azt, hogy a magyar alkotmány bíráskodás milyen nehéz helyzetben van, és a Gyuri által felvetett dilemmák mennyire időszerűek jelen pillanatban az új alkotmány előkészítésének időszakában.
Imre, annyira fontos az a kulcsmondat, mondta, hogy mondjuk el még egyszer, hiszen az Alkotmánybíróság nyilván nem üzen a politikának, de kiáll saját hatásköre szuverenitása mellett, tehát a mondat még egyszer így hangzik, az Alkotmánybíróság utólagos felülvizsgálati jogkörének változatlan fenntartása a magyar alkotmányos rend lényegi biztosítéka. Enélkül nem Alkotmánybíróságról, hanem valami más testületről beszélhetünk. Magyarul az Alkotmánybíróság, hogyha tartja magát ehhez, ha nem hunyászkodik meg, akkor megőrzi azt az alkotmány szerepét, amiért létrehozták. Mondjuk azért egy kicsit példát, nem is csak Magyarországra, hanem külföldről, hogy van ez másút? Ugyanilyen markáns testülettel kell számolni?
Nagyon sok országban így van, viszont megint csak a történelmi körülményekre kell visszagondolnunk, hiszen a Magyar Alkotmánybíróság a rendszerváltás egyik záloga volt. Éppen ezért a nemzeti ellenzéki kerekasztalnál világossá tették az ellenzéki erők, hogy szinte minden hatáskörrel felkívánják ruházni, annak érdekében, hogy a békés rendszerváltás őre legyen a testület. A jogállamiság egyik fő garanciájává lett, és a hatáskörei valóban szélesek, tehát ha összevetjük az egyes államok alkotmánybíróságainak hatáskörével, akkor igaz az a tényállítás, hogy a Magyar Alkotmánybíróság feladat és hatásköre nagyon-nagyon széles. Ebből azonban nem következik az, hogy éppen a legfontosabb hatáskörét kellene megnyírbálni, vagy hosszú távon az alkotmány előkészítés kapcsán olyan szövegeket előállítani, amelyek gyakorlatilag az alkotmánybíróságot bábúvá teszik, hiszen abban az esetben, hogyha nincs utólagos normakontroll jogosultsága, és nincs törvény megsemmisítési jogköre, akkor valójában
minek
nem
van?
Tudja betölteni igen. Azt a szerepet.
Igen, hogy mennyire igazad lehet, mindjárt mondunk példát, én kapásban egyet mondanék. Ugye az alkotmánybíróság hatásköre nincs kőbevésve, azon értelmesen lehet változtatni, én el tudnám képzelni, hogy az Országos Választási Bizottság határozatainak a felülvizsgálata tartozhatnik a legfelsőbb bíróság elé. Nincs másról szó, mint egy jogi kontrollról, az OVB által hozott határozat alkotmányos, jogszerű vagy nem. Tehát nem arról van szó, hogy minden áron ész nélkül védjük az alkotmánybíróságot, hanem azt mondjuk, hogy maradjon az, ami, de egyébként nézzük meg, hogy a 20 év mit igazolt.
A szakmában nagyon sokszor elhangzott az, hogy felesleges az alkotmánybíróságot terhelni, például a helyi önkormányzati rendeletek alkotmányosságának felülvizsgálatával, hiszen ez jelentős számú, és ha jól átnézzük az alkotmánybírósági hatásköröket, akkor tényleg vannak olyanok, amelyek nem annyira érdemlegesek. Például a hatásköri vita intézménye annyira ténybírósággá teszi, annyira nem a Magyar Alkotmánybíróság karakteréhez illeszkedő, hogy nyilván ez is jobban megfér a rendes bírósági, vagy esetleg a közigazgatási bírósági így körben.
Van. Így van. Hogy mennyire így van, ha megnézzük a közigazgatási hatósági eljárás törvényét, ott a hatásköri vitát vagy a bíróság egyoldalán eldönti, vagy bizonyos esetekben pedig az ítélőtáblához kerül. Tehát magyarul nincs feltétlenül szükség ebben a körben az alkotmánybíróság hasonló szerepére.
Az aduász ebben a műfajban az utólagos normakontroll.
Úgy van.
Tehát az alkotmánybíróság munkájának nagyjából a 90%-a az utólagos normakontrollból tevődik össze, és ennek is a nagyobb része az a lehetőség, ami egyfajta akció popularis, mindenki számára biztosított az, hogyha úgy érzi, hogy valamely jogszabály az alkotmánnyal ellentétes, akkor ő maga az alkotmánybírósághoz forduljon. Ez olyan többletjogosultság, ami nyilvánvaló, hogy ott az ellenzéki kerekasztalnál jött létre,
így van.
Hiszen egyetlen egy korábbi tervezet sem tartalmazta azt, hogy magánszemélyek az alkotmánybírósághoz fordulhassanak közvetlenül.
Tehát illeték közvetlenül. Imre, megőriznéd ezt, vagy pedig e felett eljárt az idő?
Nem, én azt gondolom, hogy a jogállamiság garanciájaként ez a fajta lehetőség, a bárki általi indítványozási jogosultság nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
Hogy mennyire egy ráerősítő mondat, 88-89-ben azt mondtuk, hogy nem az a fontos, hogy ki mondja, az a fontos, hogy mit mond, és hogy igaza van-e. Ha valaki bírál, és igaza van, meg kell neki köszönni. Nem korlátozni kell, hanem tehát védjük a jogállamot azzal, hogy ha az indítvány inkompetens, akkor az néha visszautasítható, vagy a sorsára körül végzése elutasítható, de ha valaki okos dolgot mond, ügyvédi képviselt nélkül, akkor ezt nem szabad tőle elvitatni. Innen folytatódik a rakott, most tartunk egy kis közszolgálati kereskedelmi szünetet, aztán jövünk vissza, a téma az alkotmánybíráskodás, a műsor vendége Papp Imre tanár úr.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Igen, folytatódik a rakott téma az alkotmánybíráskodás, vendég Papp Imre tanár úr. Ígértük a műsor elején, hogy sorra vesszük az alkotmánybírósági törvény preambulumát, mint nagyon fontos fundamentumokat. Nézzük ezeket sorra. Kicsit már beszéltünk róla, hogy a jogállamiságról volt szó. A jogállamiság kiépítése cél volt, most annak a fenntartása, megőrzése. Mit mondanál ezzel kapcsolatban?
A jogállamiság egyik fő garanciája az, hogy legyen egy független szerv, amelyik az alkotmányosság megtartása fölött örködik, azzal, hogy ő az alkotmány autentikus értelmezője, nem csak, hogy autentikus értelmező, hanem ez az értelmezése mindenki számára kötelező. Másrészt az alkotmány tételes rendelkezéseinek a konkrét ügyekbe való alkalmazásával tudja az alkotmánybíróság az alkotmányosságot biztosítani. Ez olyan, miután Kollát úr nagyon szereti a futball hasonlatokat, mint a verhetetlen 11. Hiszen az alkotmánybíróság valamennyi döntése megfelebbezhetetlen.
És 11 tagból áll rendszeresítése szerint, igen.
Az alkotmánybíróság, vagyis valójában csak az alkotmányozó tudja az alkotmány szabályainak változtatásával az alkotmánybíróság jövőbeni gyakorlatát befolyásolni.
Igen, említetted az alkotmány értelmezést, egy picit álljunk meg. Abban az ellentmondásos feszült helyzetben, ami most van, szerinted segítene egy alkotmány értelmezés? Ugye te meg én ezt nem kérhetnénk, de az arra jogosult igen, például a kormány, parlamenti bizottság, szerinted az alkotmánybíróság hatáskörének ügyében hozott alkotmány értelmezés nyugalmat, rendet teremtene? Mit gondolsz erről?
A Magyar Alkotmánybíróság hatásköre e tekintetben nagyon-nagyon széles. Amit nagyon kevesen tudnak, hogy az Alkotmánybíróságnak kétféle alkotmányértelmezési jogköre van. Van absztrakt és van konkrét alkotmányértelmezési jogköre is. Ez az absztrakt alkotmányértelmezési jogkör azt jelenti magyarul, hogy megkérdezhetjük azt, hogy mondjuk mit jelent az alkotmány x-edik paragrafusa. És erről az alkotmánybíróság megmondja, hogy mit jelent.
Ugye volt ebben, is erre példa, például az ügyészség státuszát értelmezték.
Ebben van egyfajta veszély, hiszen ha megkérdezzük az alkotmány valamennyi paragrafusáról az alkotmánybíróság véleményét, akkor akár oda is eljuthatunk, hogy ő maga az alkotmányozó, hiszen ha a véleménye autentikus, mindenkire kötelező, akkor valójában ő adja meg annak a tartalmát. Ezért az alkotmánybíróság ezt az absztrakt alkotmányértelmezési jogkörét nem gyakorolta, igyekezett visszavonulni és azt mondani, hogy nem akar alkotmányozó lenni. Amit ő a gyakorlatban csinál, az konkrét alkotmányértelmezés, az arra jogosultak indítványára, konkrét alkotmányjogi esetben, és csak akkor válaszol, hogyha a kérdés közvetlenül az alkotmányból, vagyis más jogszabály közbejötte nélkül levezethető. Én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben az alkotmánybíróságnak át kellene gondolnia az alkotmányértelmezéssel kapcsolatos álláspontját. Ezt az önmegtartóztatást, amit az absztrakt alkotmányértelmezés kapcsán tett, ezt mindenképpen át kellene gondolnia, hiszen a hatáskör az övé, ezt nem vette el senki, és absztrakt alkotmányértelmezés kapcsán kifejezésre juttathatja azt, hogy mondjuk mit jelent a jogállamiság tétele, mit jelent a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma, mit jelent a közterhekkel kapcsolatos alkotmány.
És ezek
szöveg.
Egymással összefüggő, hogy a jogállam jogbiztonsága erősebb, mint az új adószabály, melyik üti a másikat, illetve kollízió ütközés esetén mit kell tennünk?
Ez nagyon-nagyon jó felvetés és nagyon jó kérdés, hiszen az alkotmány szabályai nem önmagukban érvényesülnek, egymásra tekintettel kell azokat értelmezni. Az alkotmánybíróság többször megtette azt, hogy az alkotmány látszólag egymásnak ellentmondó szövege, vagy éppen nem teljesen egyértelmű megfogalmazása kapcsán igazságot tett az egyes rendelkezések között, vagy arra a következtetése jutott, hogy nem tudja eldönteni a fönnálló kollíziót, mert az az alkotmányozó dolga. Ugyanakkor ezzel az absztrakt alkotmányértelmezéssel mégiscsak elejét vehetné annak, hogy olyan mondatok kerüljenek be az alkotmányba szép sorjában, amelyek korábbi alkotmánybírósági döntések felülírásáról szólnak.
Tessék példát mondani!
Nagyon sok ilyen példa van sajnos, hiszen már volt 9 alkotmánymódosítás idáig, és a 10. is fut. Az egyik ilyen a bírósági titkárnak a jogköre. A bírósági titkár, aki most az alkotmány alapján bíróként cselekedhet és járhat el.
Igazságszolgáltatást végez függetlenség nélkül.
Annélkül, hogy bíróvá kinevezték volna valaha. Az alkotmánybíróság ezt kizárta korábban, erre válaszul került az alkotmányba ez a mondat. Teljesen átrendezte az új rendszer a közteherviseléssel kapcsolatos alkotmányi mondatot, és a második próbálkozásra oda betett szöveg sem az igazi, hiszen nincs figyelemmel a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatra, vagy éppen annak a tagadásáról szól, hiszen világos volt az alkotmánybíróság abban a tekintetben, hogy az adókötelezettség, vagy éppen a bevallás időpontja-e a mérvadó az adózási szabályoknál. És hát ugye a legdurvább, ami végül is érinti a műsor alaptémáját, hogy vannak olyan tárgykörök, amelyekben nincs alkotmányossági fölülvizsgálatra lehetőség, hiszen maga az alkotmány mondja ki azt, hogy az alkotmányban meghatározott esetek kivételével járhat el az alkotmánybíróság, ami gyakorlatilag egy lyukat hozott létre,
igen,
hiszen gazdasági, pénzügyi, költségvetési tárgyú ügyekben nincs hova fordulni, nincs semmilyen alkotmányossági megítélésre lehetőség.
Bizony. Mi most tehát bátorítjuk, erősítjük az alkotmánybíróságot, és akkor mondjuk el bátran azt a mondatot, hogy a világ a valamennyi alkotmánybíróságánál axióma, tehát alapelvi szabály, hogy az alkotmánybíróságnak egyetlen opciója, szempontja van, nevezetesen az alaptörvény és a saját precedens eddig. Mert csak addig alkotmánybíróság, amikor az alkotmányhoz van kötve, nem dolga az alkotmánybíróságnak szakpolitikával foglalkozni, nem bírál el szociálpolitikát, gazdaságpolitikát, költségvetéspolitikát, ez nem az ő dolga, érte felelősséget nem ő visel, nem kell az alkotmánybíróságnak egy-egy döntése, költségvetés kihatását nézni. Nem azt mondom, hogy nem tud róla, de ez nem az ő kompetenciája. Ahol van második parlamenti kamara, ott természetesen a politika ezt is mérlegeli, a magyar alkotmánybíróság meg van fosztva attól, hogy az alkotmányon kívül más opciót érvényesítsen. Nos, ez a szabály, ezzel kell neki 2011 első fél évben is dolgoznia.
Pontosan így van. Egy kicsit elefántcsontorony éppen ezért az alkotmánybíróságnak a léte, hiszen látszólag nem érdeklik azok a következmények, amelyek egy-egy döntésből fakadnak. Ugyanakkor emlékezzünk csak vissza, akkor, amikor az alkotmánybíróság a költségvetési úgynevezett saláta törvény alkotmányosságát kimondta, és számos a költségvetési törvényben megjelenő egyéb törvény alkotmányosságát ítélte meg, akkor sem semmisítette meg a költségvetési törvényt. Egyetlen egy költségvetés sem döntött romba semmilyen alkotmánybírósági döntés. Noha az kétségtelenül igaz, hogy voltak akár milliárdos nagyságrendű tételek, amelyeket át kellett rendezni egy-egy alkotmánybírósági döntést követően, de tudomásul kell venni, hogy ez az alkotmányos jogállamiságnak az ára.
Így van, ez a káló. Hát emlékszünk a 90-es évek elején a személyszám kapcsán nagy hörgés volt, hogy ez 40 milliárdba kerül a költségvetésnek, tetszettek volna úgy csinálni, hogy az a személyes adatvédelem célhoz kötöttségét kezdettől garantálják. És most is nem kellett volna olyan törvényt hozni, ami necces abból a szempontból, hogy alkotmányos alapelveket tesz tönkre, 5 éves visszamenőleges hatállyal, vagy kvázi államosítással, szóval hogy ezekért sírjon más anyukája. Szoktuk mondani, hogy persze 100 milliárdos konzekvenciák vannak, hogy más mondjuk, nyomják ki az alkotmánybíróságot, de reméljük nem sokkolják.
Az egyszerűen cinikus megközelítés, hogy az alkotmánybíróság azt mondta, a 98%-os különadóval kapcsolatban, hogy fél év visszamenőleges hatály is sérti a jogállamiságot, egyértelműen alkotmányellenes, és erre akként reagál az országgyűlés, hogy ezt a fél éves időt egyszerűen megsokszorozza, és 5 évre visszamenőleg írja elő már az alkotmány szintjén, most már elfelejtve a jó erkölcsbe ütköző kitételt, ami az első próbálkozás volt, és ilyen módon jut el odáig, hogy durván az alkotmánybírósági döntéssel szembe megy.
Egy dilemmát vázolnék neked a szünet előtt, a második szünetünk előtt. Elfogadod vagy cáfolod-e azt a tételt, hogy mindenkit egybevéve senki nem tett többet, bár senki nem tett eleget a jogállam tartalmának kibontásában, magyarul az alkotmánybíróság megtette azt, hogy 10-1 néhány tételbe kimondta, hogy minden tartozik a jogállam keretébe, jogbiztonság, kiszámíthatóság, normavilágosság, szerzett jogok védelme, hatalommegosztás. Te ezt méltányolod, vagy hiányolod, hogy látod? És mi lett volna, hogyha az alkotmánybíróság mellé más is felcsarakozik ebben?
Nagyon elfogult vagyok e tekintetben, hiszen ez az alkotmányjogi dogmatikának a lényege. Okay. Szóval azok az elvek, amelyeket az alkotmánybíróság kiolvasztott, abból az egyetlen szóból, hogy jogállam, ezek határozták meg a rendszerváltást és az elmúlt 20 évnek az értelmét, ezek jelentették és ezek adták, hiszen ez adott kiszámíthatóságot. Egyáltalán nem könnyű a jogalkotó dolga, amikor újabb és újabb problémákkal szembesül, és ezekre az újabb és újabb problémákra próbálja ezeket az elveket ráhúzni, érvényesíteni, illetve megfigyelni ezeknek a határait. Az alkotmánybíróság azt, amit az alapítók gondoltak, és ott a nemzeti ellenzéki kerekasztalnál, amire vágytak, annak eleget tett, teljesítette, hiszen az, hogy ma mindenről beszélhetünk, az az Alkotmánybíróságnak kimagasló értelme.
Így van. Tartson ki tehát a testet saját korábbi világos európai precedensei mellett. Még egyetlen dolog szokott elhangozni jogkeresők részéről, hogy miféle bíróság az Alkotmánybíróság, kinek minek a bírája. Ha erről néhány mondatot mondanál.
Az Alkotmánybíróság...
A törvények bírósága?
Egyértelműen az alkotmányvédelemnek a legfőbb szerve.
Igen. Mennyiben bíróság ez, Imre?
Bírósági jellege, a klasszikus igazságszolgáltatási jellege nagyon kicsi.
Államfőnek a bírája, ha meg kell fegyelmezni.
Az államfő bírája, ha az államfőnek a közjogi felelősségéről kell szólni. Erre még ugye nem volt precedens. Egyetlen egy olyan érdemi jogköre van az Alkotmánybíróságnak, ami klasszikus igazságszolgáltatási, ez pedig az alkotmányjogi panaszjogintézménye.
Ami rendkívüli jogorvoslat, elbukott perek után most nagyon leegyszerűsítve.
Ez az alkotmányjogi panasz, ami Németországban vagy Spanyolországban teljes egészében érvényesül, ez abban a formájában Magyarországon nem tudott volna érvényesülni, hiszen képzeljük el azt, hogy amikor az Alkotmánybíróság létrejött, akkor 5 bíró kezdte ott a megbízatását.
És 15-nek rendszeresítették volna eredetileg.
Gyakorlatilag az az 5 bíró nem tudott volna mit kezdeni 90 januártól a bezúduló alapjogi ügyekkel. Ezért a magyar alkotmányjogi panasz úgynevezett nem valódi alkotmányjogi panasz, ami azt jelenti, hogy nem elég az alapjog sérelmet igazolni, hanem az is kell, hogy egy alkotmányellenes jogszabályon nyugodjon ez az alapjogi sérelem. Tehát itt egy kettős feltétel van, vagy sportnyelven szólva egy svéd csavar,
igen,
hiszen valójában az alkotmányjogi panasz az egy burkolt, utólagos normakontroll, igen, de ez már igazságszolgáltatási jellegű, és az Alkotmánybíróság nagyon sokat tett azért, hogy tágítsa ennek a körét.
Ide még szünet után visszatérünk, hiszen ez másként van Karlsruhében és másként Budapesten. Ráadásul igazi alapjogi viták nincsenek, holott az alkotmány 70/K alapján rendes bíróságra lehetne menni. Talán senki nem megy oda, tehát most tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, és akkor utána az alkotmányi panasz miben létével folytatódik a rakott Pap Imrével.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
Körülbelül fél időben vagyunk, gördül tovább a jól megpakolt rakott, a téma még mindig az alkotmánybíráskodás, vendég Pap Imre tanár úr. Szünet előtt az alapjogoknál, alapjogi bíráskodásnál tartottunk. Milyen jelent jövőt látsz te ebben a körben? Mit kell tenni, előre megyünk, hátra megyünk, mi volna jó, mi volna helyes?
Én annak örültem volna, hogyha 20 évvel számot vetve arra jut az alkotmányozó, hogy most már a nem valódi alkotmányjogi panaszt valódivá teszi, hiszen a magyar jogrendszer nagyjából kialakultnak tekinthető, a törvények áradata révén azt mondhatjuk, hogy a jogrendszer megnyugodott. Éppen ezért nem az a helyzet, mint ami 20 évvel ezelőtt volt. Másik oldalról sokkal professzionálisabbá vált az alkotmánybírósági munka, hiszen van számos munkatársa az alkotmánybíróságnak,
tanácsban is ítélkeznek, tanácsban nem csak a teljesítésben.
Tehát most már több minden adott ahhoz, hogy egy kicsit lépjen az alapjogi bíráskodás irányába is a testület. Ehelyett viszont azt kell tapasztalnunk, hogy nyilván ennek semmilyen jövőképe nincsen, hiszen ha a testületet olyan lövések érik, mint amely a már bekövetkezett alkotmánymódosítás, illetve a jövőbeni alkotmánykoncepcióban szereplő szöveg, akkor nyilván nem az a kérdés, hogy miként bővüljön az igazságszolgáltatási jellegű feladat és hatásköre a testületnek, hanem az, ahogy a műsor elején is elhangzott, hogy védje az utólagos normakontroll jogosultságot.
Bizony. Igen. Igen, itt az a kulcskérdés, hogy direkt bekapcsoljunk vagy hükvercbe. És itt nem is az alkotmánybíróságon van a hangsúly, hanem hogy mit akar az állam. A legrosszabb, hogyha azt mondja, hogy előre megyünk, közben hátrafelé. Szóval itt előjön az a kérdés, hogy bizony az elmúlt 7-8 hónapban számos alkotmánymódosítással kapott egy nagy barackot a fejére az alkotmánybíróság. Méltán kapta, mi méltatlan? Hogy gondolod ezt?
Én azt gondolom, hogy lehet arról vitatkozni, hogy milyen hatáskört szükítsenek, milyen feladatkört vegyenek el, hogy jó-e az, hogy három rétegű az a joganyag, ami egyébként sosem készült el.
Igen.
Az alkotmánybírósági törvény mellett hiányoznak azok az eljárási szabályok, amelyek érthetővé tennék az alkotmánybíróság működését.
Az a bizonyos ügyrendi törvény, ami persze ügyrendi törvény, máig nincs kész, és nem az alkotmánybíróság hibájából nincs meg.
Igen, az ügyrendi törvény, ami látható egy rossz konstrukció volt, abban valamennyi párt egyetértett, hogy ilyet már nem szabad előállítani, hanem inkább abba az irányba kell elmenni, hogy az alkotmánybíróság hatáskörei az alkotmányba legyenek, és ehhez képest az eljárási szabályok az alkotmánybírósági törvénybe kapjanak helyet. Jóval nyugodtabb lennék, ha az alkotmánybíróság valamennyi hatásköre ott lenne az alkotmány szintjén. Mi szerettük volna ezt elérni korábban, de nem sikerült a kétharmados konszenzus hiánya miatt. Másik oldalról pedig volt a Fidesznek egyfajta félelme, hogy túlzottan sok minden kerül az alkotmánybírósággal kapcsolatban az alkotmányba, ehhez képest a bírósági szervezetről alig szól valamit az alkotmány, tehát végül is ez nem sikerült. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy fontos volna, hogy két rétegű legyen ez a szabályozás, és tényleg a garanciális elemek ott legyenek az alkotmánybírósági törvényben, már ami az eljárást illeti, mert ezzel lehetne oldani ennek a területnek a misztikusságát, vagy titokzatosságát, hiszen mindig ez a fölvetődő kérdés, hogy az alkotmánybíróság eljárásáról olyan keveset tudhat az egyszeri ember.
Igazolom, hogy van egy nagyfokú, egyébként alaptalan félelem. Sokszor politikusok is mondják, hogy nem baj, hogy személyügyben így döntött a ház, de amit az alkotmánybíróság. Ki kell jelenteni, hogy személyügyeket az alkotmánybíróság nem vizsgál felül, politikai kérdések oda nem kerülnek, az alkotmánybíróság nem második kamara, nem is akar az lenni, tehát nem normális dolog az, hogy a politika cirkuszai jogi áruhában mennek az alkotmánybíróság elé. Ez nem az alkotmánybíróság hibája, hanem a politikája, amelyik nem nyugszik, amelyik az előzetes normakontrollt is inkább beszűkítette, mintsem, hogy hagyta volna a hibát idejébe észrevegyék. Szóval az alkotmánybíróság dolgába higgadt tudományos szakmai gondolkodásra, nem pedig politikai ötletelésre volna szükség. És ez már a hatalom megosztás kérdése, szerinted mindent egybevéve a mai alkotmányban helyén van az alkotmánybíróság, a nagy közhatalmi megosztásban több kéne, kevesebb kéne, tehát te ezt hogy látod?
Én azt gondolom, hogy a hatályos szabály bevált, változtatásra nincsen szükség. Az alkotmánybíróság elé került rengeteg politikai vita, a politikai viták középpontjába került. Emlékezzünk csak vissza, hogy egyik-másik oldal mindig másként olvasta az egyes alkotmánybírósági döntéseket.
Mindenki triumfált, pedig jól elverték, de azt mondta, hogy igen, meg van elégedve, holott pofon kapott.
Mindenki találhatott egy-egy olyan mondatot, ami saját maga számára föl tudott vonultatni. Nos, nyilván segít az alkotmány normatív jellegének az erősítése egy ilyen történetben, tehát a jövő valójában az lehetne, hogy egy normatív jellegű alkotmány jöjjön létre, de az a kicsit csúnyán magalkotmánynak hívott gondolat, ami egyre nagyobb teret kap, az nem fog ezen segíteni, hiszen egy szűkszavú alkotmány kevés dolgot tud kijelölni az alkotmánybíróság számára.
Engedj meg egy mondatot, ne játsszák el még egyszer azt, ami a kampányban volt, hogy semmit nem mondunk a kampányban, aztán a választás után azt csinálunk, amit akarunk, ezt az alkotmánybírósággal megcsinálni nem kéne. De van egy kínos szakmai kérdés, amiről kevesen beszélnek. Szerinted az alkotmánybírák jelölése és választása rendben van, jó ennek a szisztémája, vagy ezen is kéne? Ezen kéne gondolkodni, ezen kéne javítani, hogy tényleg a legjobb erők válnak-e alkotmánybírákba, vagy akiket a pártok nagyon szeretnek. Hogy látod?
Az nagyon jó lenne szakmai értelemben, ha több csatornás lenne a jelölés. Tehát Magyarországon per pillanat a parlamenti pártok, azok frakciói, a meghatározók, ezeknek az alkúi határozzák meg azt, hogy ki legyen alkotmánybíró. Ellenben mások, a szakmai közvélemény, a jogászhivatásrend különböző szakmai kamarái, vagy akár az államfő, vagy az akadémia, vagy bárki más nem kap ebbe
nyitni
szerepet.
Kéne a jelölés
nyitni kellene szabályok. A jelölési szabályokat, és nyilván az még további segítséget adna a testületnek, például, ha elindulna az alapjogi bíráskodás irányába, ha bírák közül is többen bekerülnének a testületbe. Azt gondolom, hogy ez azért hiányzik, hiszen zömében egyetemi oktatók az alkotmánybírók, ezt lehet mondani a 20 év után.
Áttérünk néhány érdekes ügyre az alkotmánybíróság döntési rendjéből. Ugye évtizedeken át probléma volt, ma is sokan annak tartják, a véleménynyilvánítás szabadsága ügyében hozott alkotmánybíróság döntést. Igaz, hogy most az utolsó szünetünk előtt kicsi idő van, de kezdjünk azért bele. Te mit gondolsz, hogyan értékeled azt a határozat sorozatot, amit az alkotmánybíróság a véleményével a szabadság körében hozott?
Ezek azok a sláger témák, amelyeket a hallgatók is jól ismernek, a gyűlöletbeszéd, a úgy közösség elleni izgatás, az önkényuralmi jelképek,
a közszereplő többet kell elviselni,
közszereplő bírálhatósága, nemzeti jelképek használata. Egy biztos, hogy ez a fajta jogfelfogás nagyon sok esetben a német alkotmánybíróság vonalvezetését követte, illetve nagyon sok amerikai hatás volt benne, rengeteg strasbourgi elem jött elő. Egy következetes, nagyon-nagyon szigorú, kiemelt a kommunikációs alapjogok kitüntetett szerepe, ami megjelent. Nagyon nehéz volt olyan okokat írni az egyes törvényekbe, amelyek eleget tettek az alkotmánybíróság kívánalmainak, hiszen a köznyugalom túl puha volt sok esetben, tehát számos alkalommal kaptuk vissza mi is az alkotmánybíróságtól az egyes próbálkozásokat, tehát egy nagyon szigorú vonalvezetés mentén haladt a testület.
Bocsáss meg, nem ütött ez most vissza az úgynevezett média törvény kapcsán? Megfelel az alkotmánybíróság kívánalmainak, megfelel az új média törvény? Én itt komoly aggodalmakat látok.
Nyilvánvalóan nem, nyilván nem is elég arra a műsoridő, hogy igen, erről részletesen szóljunk.
Igen, ez egy külön téma, visszatérünk
rá, ígérem. Én azt mondom, hogy ez a június 28-a tavaly azért egy fekete napja volt a magyar alkotmányok történetnek, mert ritka az, hogy egy napon három darab alkotmánymódosításra került
szakmányban.
Sor, és éppen az egyik a véleménynyilvánítási szabadságot érintette. Szóval nem is gondoltam volna júniusban, hogy az a fajta júniusi alkotmánymódosítás az már megágyaz ennek a médiatörvénynek, hiszen valójában az autonóm közigazgatási hatóság és a független, idézőjelbe téve tulajdonosi testületnek a alkotmányi bemerevítését szolgálta ez a fajta döntés. Tehát rosszak az előérzeteim, hiszen a véleménynyilvánítás szabadsága azon jogok egyike volt, amelyhez rögtön az új hatalom hozzányúlt.
És lám büntetett a dolg, láttuk most éppen Strasbourgban. Tudod, júniusban talán túl meleg volt, felfortak az agyak. Tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza, és néhány ilyen inkriminált határozatot áttekintünk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Megvolt a mai utolsó szünetünk, jön vissza a rakott Papimrével és az alkotmánybíráskodással. Egy kicsit nemzetközi összefüggésekre tekintünk, és főleg azt nézzük meg, az új alkotmány kapcsán milyen dilemmák, problémák vannak, álkérdések és igazi rendeznivalók. Melyikkel kezdjük? Talán inkább az új alkotmány koncepciójával. Jó, Imre?
Valószínűleg a hallgatókat is ez érdekli a leginkább. Az a dokumentum, amit Salamon László jegyez az alkotmány szabályozási elveiről, az egy lakonikus mondatot tartalmaz az alkotmánybíróságról. Alkotmányellenesség esetén megállapítja annak jogkövetkezményeit.
Dodona.
Ez teljesen dodonai szöveg, és sokáig gondolkodtam, hogy honnan vehették ezt a mondatot, hogy került ez a mondat elő. Ez valószínűleg 84-ből vagy 85-ből származó mondat. Ott az
és Magyarországról?
Magyarországról, ez az alkotmányjogi tanács környékén fordult elő ez a mondat. Az alkotmányjogi tanács az egy parlamenti bizottság volt, a törvényt, törvényerejű rendeletet nem érinthetett, nem függeszthetett fel.
Bocsás, meg Imre, jól emlékszem, hogy nem is jogász volt a vezetője, debreceni TTK-s professzor volt. Ennyire nem volt jogásznak lenni.
Országgyűlési képviselőkből állt a testület zömében. Nos, az állampolgárok nem kezdeményezhettek semmit nála, és így tovább. Amikor az Alkotmánybíróság a 89. évi egyes törvénnyel megjelent a magyar jogrendszerben, akkor 89 tavaszán az igazságügyi tárca elkezdett egy törvényjavaslatot írni az Alkotmánybíróságról, ami már több volt, mint az alkotmányjogi tanács, de közel sem volt olyan, mint az Alkotmánybíróság. Uh-huh. Nos, én erre a javaslatra érzem, hogy komponálna Salamon igen. László.
Visszatekint! Retro érzés?
Valószínűleg igen. A probléma viszont az, hogy ezt csak vita alapként fogadta el a nemzeti kerekasztal. Éppen az ellenzék volt az, amelyik azt mondta, hogy nem lehetséges az, hogy bárki ne fordulhasson az Alkotmánybírósághoz, mondjuk utólagos normakontrollnál, illetve elfogadhatatlan az, hogy ne legyen norma megsemmisítési joga a testületnek. Most ezt a 84-85-ben megfogalmazott logikát, a 89-ben szerencsére törvényi és sose vált törvényjavaslat szövegét újra előhozni, és egyfajta lebegtetést elérni.
Nem elegáns.
Egy kicsit az az érzésem, hogy a futó nagy ügyek, a 98%, igen, a magánnyugdíjpénztár, aztán igen, az egész média történet.
Mondjon akármit, csak ne nyújhasson hozzá.
Szóval, hogy dönt az Alkotmánybíróság? Ha rosszul dönt, akkor Salamonnak lesz igaza, és
Salamon bölcsessége érvényesül.
És az alkotmányellenesség esetén megállapítja annak jogkövetkezményeit, típusú mondata.
Azt mondja, hogy fizetik-e 100 forintot, vagy írják le 500-szor, hogy nem szép ez? Ez komolytalan, komolytalan.
Nagyon-nagyon hiányzik ebből az alkotmány koncepcióból az a mondat, ami a korábbi alkotmányi szöveget jeleníteni meg, hogy megsemmisíti, igen, a törvényeket és a más jogszabályokat, hiszen ez az alkotmánybíráskodás kulcsa. Bármilyen alkotmánybírósági hatáskört el lehet venni az Alkotmánybíróságtól, abban nem pusztul bele, uh-huh, kivéve az utólagos normakontrollt.
Engedj meg itt egy mondatot kiesve a műsorvezetői szerepből. Szokták azt mondani, de külföldön van más példa is. Külföldön van olyan példa, hogy bíróság, nem alkotmánybíróság, bíróság megállapítja, hogy valami alkotmánysértő, de akkor azt nem alkalmazzák. A következmény tehát ugyanaz. Nincs olyan, hogy alkotmánysértő valami, de hát azért tessék csak tovább azt csinálni.
Megint az a leegyszerűsítés, ami több ügyben, a médiaügyben is, meg máshol előkerül, az angol példa. Uh-huh. Szóval nagyon nehéz nekünk alkotmányjogilag magunkat Angliához hasonlítani, hiszen az Egyesült Királyságban olyan politikai kultúra alakult ki több száz év alatt, amely éppen a szabadságjogok sérelmére roppant mód érzékenyé teszi az ottani politikusokat, igen, is, igen, és az angolokat. Szóval nem igaz az a logika, ami többször elhangzik Angliával kapcsolatban, mint negatív példa, hogy senki nem foglalkozik az alkotmányossággal, dehogy nem. 98 óta éppen a Lordok háza, újabban a legfelsőbb bíróság nyilváníthatja ki egy-egy törvényről, hogy ellentmond az emberi jogoknak. Nyilván ott más a logika, mert a parlament orvosolja ezeket a dolgokat, de a másik példa, amit sokszor idézni szoktak, a francia példa sem igaz, hogy a francia alkotmánytanács csak előzetes normakontrollt gyakorolna, van utólagos normakontrollja, ráadásul törvény megsemmisítési joggal spékelve.
Úgy van. Jó, punktum, szóval tényleg azt mondom, hogy erre van előre, ne menjünk mi meg hátrafelé. De hogy mennyire igazad lehet az új alkotmány szabályozási koncepciójának a bírálatánál azoknak, akik nem jogászok. Hadd mondjak egy példát. Előttem van a Salamon koncepció, aminek az a cím, hogy Magyarország alkotmányának szabályozási elvei. Aztán előttem van egy 1996-os kiváló minőségű parlamenti határozat, az meg úgy kezdődik, hogy a magyar köztársaság alkotmányának szabályozási elvei. Tessék mondani, zsenánt a köztársaság? No, ide nem menjünk vissza, tehát hogy mondjam, ez is üzenet, amin el kell gondolkodni annak, akik ezt a szöveget írták, és fogják tárgyalni majd márciusban. Szerintem még csak egyetlen dologra van idő, aztán utána jön a játék. Szerinted az Alkotmánybíróság 20 éves termése, közjogi kincs, használható volna, figyelembe vehető volna? Van más az új alkotmányozás kapcsán? Alapjogi teszt és annyi minden más. Mi az, amit ajánlanál az alkotmányozók figyelmébe ebből a hatalmas közjogi kincsből? Mondja néhány példát.
Egyértelműen meg kell őrizni nagyon sok mindent, a tulajdon korlátozásával kapcsolatos szövegeket, a szerzett jogok védelmét, a visszamenőleges hatályú jogalkotásnak a tilalmát,
a hatalom megosztás egész rendszerét,
ahogy kialakította az egyes hatalmi ágak közötti fékeket, ellensúlyokat, ahogy láttuk, hogyha egyes szervek között problémák voltak, mondjuk az ombudsman és az ügyészség között, akkor azokat elsimította maga eleganciájával, bölcsességével. Azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróságnak bölcs önkorlátozással és mérlegeléssel a politikai és a jog közötti szűk határmesdjét ugyanúgy tiszteletbe kell tartani, ahogy eddig tette, például az alkotmányértelmezésnél, vagy az előzetes normakontroll kapcsán.
És, szóval és a politikusok pedig értsék meg, hogy az alkotmány nem 79 kusza paragrafus csupán, hanem alkotmányos értékrend, alkotmánybírósági határozatok elve, egy alkotmányos kultúra, alkotmányos szokásrend, szóval hogy mondjam, úgy kellene viselkedni a közjog dolgaiban is, ahogy az angol, francia vagy a sokszor idézett német kollégák teszik.
Arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez az alkotmány azért tudott elműködni az elmúlt 20 évben, mert az Alkotmánybíróság hozzátette a maga szövegeit, és így a kettő együtt jelentette azt az alkotmányjogi dogmatikát, ami akkor is fog élni, hogyha új alkotmány jön, hiszen rengeteg elv alakult ki, rengeteg olyan elvi tétel a jogállammal, a jogbiztonsággal és számos példát hoztunk kapcsolatban, ami nem megkerülhető, vagyis mindenféleképpen ezek a jövőre nézve is igazak lesznek, hiszen olyan kialakult alkotmánybírósági tételek, amelyeket fel tudunk használni a későbbiekben
is. Pontosan így van. És hát gondoljunk azokra, hogy nagyon sok ember eddig is felesküdött az alkotmányra, nem mindegy, hogy mire esküdött és esküszik ezentúl, és hát egy szörnyű poén van ezzel kapcsolatban, hogy ha az emberek felesküsznek az alkotmányra, hát ne azért legyen fejérkesztő rajtuk, hogy nem maradjon új lenyomat. Szóval legyen büszke arra valaki, hogy felesküd az alkotmány és tartsa meg az esküjét. Adásidőnk nagy részt letelt, nem maradt más hátra, mint a játék, most is játszunk. A hallgató igen nehéz agytorna feladvány kapott, hármat ismertetem. Egy. Ki fejtette ki a Koránnak alkotmányait összehasonlító, majd ennek alapján osztályozó munkájában ezt idézett. A törvényeket kell az alkotmányhoz szabni, nem pedig az alkotmányt a törvényekhez. Az alkotmány ugyanis az a rend, amely a városállamban a vezetés kérdését szabályozza, hogy milyen módon osztik meg, ki gyakorolja a főhatalmat a városállamban. Itt azt hiszem, a városállam már segít. Második kérdés. Adja a a játékos, vagy tippelje meg legalább három vetületben, hogy az alkotmánybírák hivatali felső korhatára a különböző országokban szám szerint hogyan alakult, tehát hány éves korba mennek nyugdíjba az alkotmánybírák. Számokat kérünk, legalább hármat. Harmadik kérdés, honnan és mikortól származik ez az idézet? A demokratikus jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom nincs, és ennek érdekében bizonyos hatalmi ágak szükségképpen korlátozzák más hatalmi ágak jogosítványait. Ismerős magyar mondatok, de hogy mikortól, azt a játékos megmondja. A jog megfejtéseket a Klubrádió fórumában várom, a leggyorsabb hibátlan megfejtés beküldője Sportnet kap, Jó töprengés, keresés és játékot kívánok tehát. Legközelebb a játék már eleve sporttal foglalkozik, és onnan választunk kérdéseket is. Nagyon köszönöm, hogy itt volt a Papinra tanár úr. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét és a rádiotechnikai stábjának, Árva Brigittának és József Péternek a segítő közreműködést. Kellemes estét kíván Kollár György. A viszont hallásra 3 hét múlva, február 3-án a magyar sporttal foglalkozunk. Viszont hallásra, minden jót!